O, IU, CIU, ÁCIU, Innováció. Minden kedden 3/4-8-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hidat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
7 óra 40 perc van, a mikrofonnál Nagy Károly, vendégünk pedig Katona Gergely, a Hungarian Startup University program mentora, de nem csak ezt csinálja, majd részletesen beszélgetünk erről. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
Ez a Hungarian Startup University program, ahol ön mentor, ez tulajdonképpen mit célt szolgál, és ott mentorként ön milyen tevékenységet folytat?
Ez egy kiterjedt egyetemi startup program, 2 fél éves program az egyetemi hallgatóknak. Az első fél évben az egyetemi hallgatók elméletben sajátíthatják el a startupok működését, a második fél évben pedig teljesen kipróbálhatják élesben a projektjüket, teljes Nemzeti Innovációs Ügynökség által támogatott háttérrel, akik mind anyagi, mind kreditet és mentor forrást rendelnek a hallgatókhoz.
Kiknek ajánlja ezt a képzést?
Ezt a képzést ajánlom minden egyetemi hallgatóknak, aki szeretne a vállalkozói világba, a startup világba beletekinteni, még akkor is, hogyha a továbbiakban nem szeretne ezzel foglalkozni, mert én úgy gondolom, hogy ez nem csak egy vállalkozásfejlesztési program, hanem egy teljes gondolkodásmódot fog adni a hallgatóknak, amit továbbiakban ki tudnak vinni, úgymond a munkaerőpiacra, akár vállalati szférába, akár magánszférába helyezkednek el.
Ebben a programban hogyan lehetett mentor, mert majd beszélünk egy kicsit erről is, hogy nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozik. Startup pereknek a mentorkodása, az hogy került képbe?
Ez egy nagyon érdekes, és sokszor szoktam mondani, hogy vicces történet is. 2020-ban, amikor indult a program, akkor csináltam a mesterképzést, és elvégeztem én is hallgatóként az első fél évet, és ahogy beletekintettem, mélyebben belástam magam, hogy rájöttem, hogy akkor már közel 20 év egészségügyi tapasztalattal a hátam mögött, közel 10 év egészségügyi projektmenedzseri tapasztalattal úgy gondoltam, hogy a hallgatóknak tudok mind tudást, mind kapcsolatrendszer, mind tapasztalatot, és olykor fájó tényeket is közölni, amiken én keresztül mentem.
Fájó tények alatt mit ért?
Fájó tények például, hogy nem sikerült vállalkozás.
Mert hogy ennek vannak buktatói is nyilván. Az alap munkája az mentőtiszt?
Igen, az alapmunkám mentőtiszt. Majd megcsináltam a kiterjesztett hatáskörű sürgősségi szakirányt. Mentőtisztkedem is, de mellette pedig, mint mindenki mást, vagy nagyon sok mindenkit, a mesterséges intelligencia magával rántott, és ezzel foglalkozom, hogy az egészségügyi vállalatoknak, gyógyszeripari cégeknek mesterséges intelligencia területén tanácsokat adjak, de specializálódtam egy területre, mert engem a technikai rész mellett inkább jobban érdekel az etikai és a szabályozási rész, hogy mit, miért és milyen hatást gyakorol a páciensekre és a társadalomra.
A mentőtiszti munkában egyébként a mesterség és intelligencia, ezek a technikai újítások segítik valamelyest?
Természetesen a mesterséges intelligencia a sürgősségi ellátásban is megjelent már, csak mint az egészségügybe. Az egészségügy egy nagyon sérülékeny terület, és nagyon körültekintően lehet alkalmazni a mesterséges intelligenciát. Itt teljesen érvényesül, hogy itt nem az orvos, vagy nem az egészségügyi dolgozó helyett, hanem mellette dolgozik a mesterséges intelligencia, és számomra elképzelhetetlen, hogy ne legyen a human in the loop, azaz az emberi kontroll a mesterséges intelligenciába benne, és a végső döntés csak is az orvos egészségügyi dolgozó hozhatja meg.
Hol kerülhet képbe egyébként a mesterséges intelligencia, mondjuk egy diagnózis felállításban?
Diagnózis felállításban a mesterséges intelligencia a képalkotási rendszerekben, a képfelismerő rendszerekben nagyon jó, így például a röntgen, CT, MR vizsgálatoknál, de sok helyen például már van a telefonos betegosztályozási triázs rendszer, ahol hangfelismerés alapján a mesterséges intelligencia a hívásfogadókat, mentésfelvevőket, diszpécsereket, melyik ország hogy hívja, támogatja őket.
az alapján, hogy mondjuk a beteg hangja alapján mennyire lett rosszul
valaki?
Igen,
például a beteg hangja alapján kiszűri a háttérzajt, és akkor a háttérzajból is próbál előre jelezni, hogy mennyire nagy lehet a baj, és természetesen segíti a diszpécsereket, hogy olyan megfelelő szintű egységet riasszanak a helyszínre.
Igen, színes dolgokkal foglalkozik. Igen. Egyébként így szintén. Szóval visszatérve a startup, illetve a startupokkal kapcsolatos mentorprogramba, mentorként, hogyha önhöz kerül egy-két startuper, akkor mi tanácsokat ad, vagy mi egyáltalán a feladata ilyenkor?
Igen, ez egy tévhit szokott lenni, hogy tanácsokat ad a mentor. Én nem tanácsadó vagyok, hanem inkább jól irányzott, célzott kérdésekkel addig kérdezek, amíg a startupperek maguktól nem jönnek rá a megoldásra. Emellett még kapcsolatrendszerrel, tudással, tapasztalattal támogatom a hallgatókat, olykor fájdalmas, megsemmisítő erejű kérdéseket teszek fel, de ez a tanulásnak egyik folyamata.
Mi szokott a legfájdalmasabb lenni, hogy mindez nagyon szép, nagyon ügyes, de hogy fog ez üzletileg működni?
Igen, nagyon-nagyon jó ez a kérdés. Az szokott lenni, hogy beleszeretnek egy projektbe, és annak ellenére, hogy a projektnek nincsen piaci validációja, nincsen rá szükség, nem tudják a hallgatók elengedni, és nagyon jó, amikor az elején erre még rá tudunk jönni, és nincs anyagi és humán erőforrás nagyon sok felégetve, és akkor egy jó irányváltás helyre tudja zökkenteni az egész munkamenetet.
Hát igen, mert gondolom, minél több erőforrást öl bele valaki, annál kevésbé tud lemondani róla, vagy annál komolyabb döntés végül abba hagyni.
Igen, és mellette, ha még nagyon sok pénzt is belepumpálunk, akkor a belefektetett energia, belefektetett pénz, utána az elengedés nagyon nehéz lesz.
Gondolom én azért nem csak buktatók vannak, hanem olyan, amikor sikerül valami. Milyen csapatra, vagy milyen teljesítményre a legbüszkébb, ami a mentori munkában ideig volt?
Én nem emelnék ki egyetlen egy csapatot, hanem én minden hallgatóra, nem is kell, hogy csapat legyen, nagyon-nagyon büszke vagyok, aki elindul ebbe a programba, és szeretné látáskörét, és életszemléletét a vállalkozással szemben, vállalkozásokkal, startupokkal szembe bővíteni, attól függetlenül, hogy sikert fog elérni, attól függetlenül, hogy startupper lesz, vagy vállalkozást fog építeni. Mindenkire, aki ebbe a programba elindul, nagyon-nagyon büszke vagyok egytől egyig. Nekem nem szokott lenni az, hogy én más csapatokra irigy vagyok, más mentor csapatára. Nagyon szívesen segítek más csapatnak is, akár szakértőként, ha meg szoktak kérni alkalmanként, ami az én területemhez passzol.
Abban az életkorban, amikor még a diákok mondjuk onnan ilyen 10-es évei végén, 20-es évei elején járnak főleg, jó a vállalkozó szellem, vagy itt is küzd azért az ország azzal, hogy valahogy a vállalkozói szellem, a valamit most kipróbálok, és nem munkavállalóként csatlakozok valahova, hogy az hiányzik még az országból, ezt hogy tapasztalja?
A vállalkozói szellem és a kedv az a statisztikák, ahogy mutatják, csökken, és a vállalkozás alapításoknak száma is, de van a HSUP-nak egy kis testvére, idézőjelesen, de ne tévesszem meg senkit, hogy kis testvére, mert ez is egy nagyon-nagyon mély képzési program, a HSUB-z, ez 14 és 19 év közötti, tehát középiskolai hallgatóknak szól. Ugyanazt csinálják, mint a nagyok. Ebbe az évbe közel 800 millió forintot biztosít a Nemzeti Innovációs Ügynökség ennek a projekteknek a fejlesztésére, és 40-50 projekt fog megvalósulni ennek a finanszírozásából, és 2026-tól pedig középiskolákba elérhető a Hungarian Startup University-nek a BASE programja, ami szintén, vagyis nem szintén, hanem a középiskolai hallgatóknak az országban mindenhol elérhető.
Ez egyébként gondolom azért nem teljesen ugyanaz, mint ami később történik, vagy 14-19 év között is vannak projektek, ötletek, amiket meg lehet valósítani?
14-19 év között is, és nagyon-nagyon jó projektek vannak, nagyon-nagyon versenyképesek lehetnek, és még úgymond a kicsiknek az az előny is jár, hogy a mentor mellett még egy senior startupper is segíti a munkáját, aki már végigvitt sikeres projekteket, így hát több oldalról megy a támogatás és a mentorálás.
így végezetül, amikor különböző projektek, ötletek vannak, akkor általában IT területeken mozog mindenki, vagy azért előfordul, hogy az IT az csak segítség, és igazából valami nagyon-nagyon kézzelfogható problémát, körterületet próbálnak megoldani?
Természetesen az elmúlt pár évben a mesterséges intelligencia nagyon felkapott téma lett, vagy olyan megoldások, amit mesterséges intelligencia támogat, teljesen szertágazó, hogy milyen projektek vannak. Én azt szoktam mondani a hallgatóknak, hogy olyan projektet csináljunk, ami a felhasználónak valamilyen idézőjelesen fájdalmát oldja meg, és hajlandó váltani arra, hogy a mi termékünket, mi szolgáltatásainkat használja.
Előfordul, hogy egyébként egészségügyi megoldásokat dolgoznak ki, amire korábban akár ön se gondolt, hogy ezt így lehetséges megoldani?
Volt ilyen, hogy ezt dolgozzák ki, és természetesen az egészségügy, ahogy mondta, a egészségügyben a mesterséges intelligencia az egyik legnagyobb terület, legrobbanásszerűbben fejlődik, és így a hallgatók is az egyetemi tanulmányaik mellett ezt észreveszik, hogy a mesterséges intelligenciát jól lehet integrálni az egészségügybe.
Hát én sok mentoráltat kívánok önnek, meg egyébként sok ilyen projektet. Köszönjük, hogy bent volt. Katona Gergely, a Hungarian Startup University program mentorával beszéltünk, aki nem mellesleg mentőtiszt is. Köszönjük, hogy bent volt, és jó napot, illetve jó munkát.
Köszönöm önnek Szépen a lehetőséget, további szép napot kívánok.
Ó, IO, CIO, ACIO, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hídat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Reggeli Monitor.
A Fáslegelődet 2026-ban az év élőhelye. A címet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakmai szavazása alapján nyerte el. Az egy hónapon át tartó voksoláson a Szikestóval és a Náprétekkel versenyzett ez a különleges élőhelytípus. A programot a szervezet élőhelyvédelmi szakosztálya indította útjára azzal a céllal, hogy évről évre közelebb hozza az emberekhez hazánk jellegzetes élőhelyeit, bemutassa természeti értékeit, élővilágukat és felhívja a figyelmet a megőrzésükhöz szükséges gyakorlati lépésekre. A fáslegelő szórtan álló, őshonos idős fákkal tarkított gyepterület, ahol a legelő állatok miatt nincs sűrű cserjeszint. A fák koronája terebélyes, alattuk évszázadok óta zajlik a legeltetés. Egykor a pásztorok tudatosan óvták ezeket a fákat, árnyékot adtak nyáron, termést ősszel, és fontos szerepük volt az állattartásban. Ennek az ősi gazdálkodási formának az emlékei ma is láthatók. Sok helyen félig korhat, csúcsszárat faóriások állnak még mindig a helyükön, rendkívüli élőhelyet biztosítva a madaraknak, rovaroknak, denevéreknek és számos védett fajnak. Fáslegelőkkel ma is találkozhatunk az Alföld egyes részein, a Dunántúlon és a középhegységekben, sőt, több térségben meghatározott tájképi elemek. Ugyanakkor a hagyományos legeltetés visszaszorulásával sok helyen cserjésedés indult meg, ami középtávon az idős fák pusztulásához és a falgazdag élőhely eltűnéséhez vezethet.
Ez a Reggeli Monitor.